Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában nagy interjút hallhatnak az olimpiai, világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szabó Tündével, a Magyar Úszószövetség korábbi főtitkárával, volt sportért felelős államtitkárral. Tartsanak velünk! A sportvezetőknek minden feltételt biztosítani kell ahhoz, hogy egy sportoló jó eredményeket érhessen el. Hangsúlyozta az Inforádiónak Szabó Tünde, aki beszélt karrierje sikereiről, a felkészülés akkori nehézségeiről, arról, hogy miért hagyta abba az úszást, és későbbi sportvezetői munkájáról is. Kalapos Mihály interjúja.
Emlékszik még arra, hogy 1991. októberében, novemberében hogyan teltek a mindennapjai?
Természetesen, mert nyáron volt az EB, és téli időszakban volt a világbajnokság. Én már úgy készültem az olimpiára, hogy második voltam mind Európa-bajnokságon, mind világbajnokságon. Azért ez meghatározta azt, hogy a felkészülést mennyire is kell úgymond esélyesként végezni. Sokkal nagyobb teher egy sportolón az, hogyha valamit már elvárnak tőle, de igazából soha nem éreztem teherként azt, inkább motiváció volt, hogy ott vagyok a legjobbak között.
De ezeken az őszi napokon Vajda Tamással mennyire voltak könnyűek az edzések, illetve mennyire tűnt akkor távolinak az olimpia, tehát hogy mondjuk bő fél évvel előtte az még távoli?
Egy sportolónak igen, távoli, hiszen minden nap számít, és egy úszás sportág az kifejezetten olyan, hogy nem lehet kihagyni, ne legyünk betegek, pár nap is számít, meghatározza a víz érzékelését. Ezt azért a legnagyobbak tudják, hogy igazából ezért is mennek téli időszakban melegebb, éghajlatú országokba edzőtáborozni, hogy véletlenül se kelljen kihagyni egy-egy betegség kapcsán az edzésekből. Nem is számoljuk vissza azt, hogy na, még akkor hány nap van hátra, hanem minden napot előre megtervezetten, ugye egy hetet látunk mindig előre, hogy mi az edzésterv, és ennek alapján mennek a felkészülések.
Akkoriban volt lehetőség arra, hogy elmenjenek melegégövi edzőtáborba, vagy pedig Nyíregyházán rótta a kilométereket?
Más volt a helyzet abban az időben. Ugye én lehettem a Magyar Úszószövetség főtitkára 2011-től. Ez azt jelentette, hogy láttam azt az időszakot, amikor ténylegesen megteheti egy sportági szakszövetség azt, hogy utaztassa a legfiatalabbaktól egészen az élsportolókig a felnőtt korosztályig. Abban az időben ez egy nagyon szűk válogatottat jelentett, úgyhogy nagyon szerencsések a mostaniak, nem csak az edzőtáboroztatással kapcsolatban, hanem elsősorban a lehetőségek, az infrastruktúra, fejlesztések, ezek a programok, amelyek indulhattak, ezek mind azt eredményezik, hogy ha van az országban egy-egy tehetség, az biztos, hogy jó kezekben lesz. De visszatérve a kérdésre, járhattam edzőtáborba. IBV volt az EIOF, az akkori EIOF meghatározója, IBV-nek hívták, bár az világszintű volt, én akkor azt megnyertem, és onnantól IFIELB-sként is tudtam menni edzőtáborokba, de akkor elsősorban budapesti sportegyesületek voltak, akik mehettek.
De alapvetően Nyíregyházán töltötte a legtöbb időszakát? Itt készült fel a 92-es barcelonai olimpiára, illetve hát egyáltalán milyen volt ott az infrastruktúra, az úszoda?
Természetesen én végig Nyíregyházán készültem, Nyíregyházi sportegyesületben úsztam egész pályafutásom alatt. Ha én arról mesélhetnék, hogy milyen feltételeim voltak, és milyen közegbe kellett edzenem, hát azon most mindenki meglepődne, tehát főleg a kis fiatal versenyzők. Nagyon hideg közeg volt, sátras medence, olyan volt a medence vize, hogy lent a csíkot nem lehetett látni. Olyan hideg volt mind kint, mind a víz, hogy ilyen 22-3 fokos maximum, és a levegő az még hidegebb volt, ugye, mert a sátor alatt azért minden átjött, ami kint, hogyha mínusz 5-10 fok volt, akkor ott bent is mínuszok voltak. A konditerem is hasonlóan volt megáldva, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szélsőséges körülmények között készülhettem fel, de ettől függetlenül biztos, hogy ennek is megvolt a a pozitív hatása. Hogyha most oda-vissza tennénk egy-egy ilyen fiatal versenyzőt, akkor sem szülőként, sem pedig ők nem szeretnének ilyen közegbe sportolni.
Hogyha mégis most visszaugrunk 1991. októberébe, novemberébe, akkor már a világbajnoki ezüst, illetve az Európa-bajnoki ezüstök tudatában megvolt a motiváció a körülmények ellenére is?
Természetesen. Abban az időszakban ez nem tűnt fel, hogy szélsőséges körülmény lenne. Egészen más helyzetet kell elképzelni a 90-es évek elejére. Akkor ugye az infrastruktúra az egész országban nem voltak jobbak, maximum budapesti egyesületeknek volt úgymond jobb feltétele, de például Egerszegi Krisztina 33-as uszodába készült fel a 400 méter vegyesre is, tehát elgondolkodtató az, hogy milyen feltételek voltak annak idején. Az országban azért ez nem volt kirívó, hogy Nyíregyházán ilyen feltételek vannak, de azt gondolom, hogy annyira változik a sport, és olyan kiemelt figyelem van rajta, hogy ugye akkor is számított egy-egy század másodperc, hiszen Rózsa Norbi és Gütler Károly erről mesélhetne, de most már ez még jobban kiélesedett. Nekem nem volt pszichológusom, masszőröm, orvosom, tehát ilyen közeg természetesnek tűnt. Most már azért ilyen nem lehetséges.
Ha már említette Egerszegi Krisztinát, melyik volt az a verseny, ahol a legközelebb ért be a célba hozzá képest, tehát ahol a legminimálisabb különbséggel tudott csak ön előtt végezni Egerszegi Krisztina?
Ha jól emlékszem, akkor ez a Percy világbajnokságon volt a 100 méteres hátúszásban, de nagyon jó élményeim vannak a 91 nyara a Európa-bajnoki ezüstérmek kapcsán is, hiszen ott a 100 méteren és a 200 méter hátúszásban is ezüstérmes voltam Eger mögött, de nekem Eger mindig nagyon nagy motivációt jelentett. Hogyha így visszagondolunk, ugye ő ugyanabban az évben született, mint én, ugyanúgy reggel ment edzésre, este ment edzésre, ugyanolyan gimnáziumba, általános iskolába járt, mint én, tehát úgy értem, hogy olyan osztályban voltunk, tehát hetedikes volt, akkor én is az voltam, tehát ugyanazt kellett tanulni, ha edzőtáborba mentünk, akkor tudtunk együtt tanulni az egyidős sportolókkal. Amikor nehezebb időszak volt, akkor mindig jön egy olyan hullám, hogy kell az a példa elénk sportolóként, hogy de hát ő is meg tudja csinálni, és ő is ott van, és talán még többet is edz, mint én. Tehát egy nagyon jó példa volt nekem Egér, hogy ott van, ha nehezebb volt nekem, akkor mindig arra gondoltam, hogy de hát ő is meg tudja csinálni, akkor én is meg kell, hogy tudjam csinálni. Ilyen értelemben soha nem volt az a versengés közöttünk, legalábbis az én oldalamról. Egymás mellett, hogyha edzőtáborokban voltunk, akkor ő világcsúcs közeli időket úszott, tehát annyira magasan a világtól jobb volt, hogy igazából nekem ő egy példaképen volt. Attól függetlenül, hogy egy idősek voltunk. Úgyhogy ő engem húzott olyan értelemben, hogy igenis meg lehet csinálni, még ha azt is gondoljuk, hogy ez lehetetlen.
Azért nem játszott el néha-néha a gondolattal, hogy legyőzi őt, illetve később arról, hogy ha nem lett volna Egerszegi Krisztina, akkor lehet, hogy most olimpiai bajnok, világbajnok,
nem
Európa bajnok?
Nem gondolkodtam ilyeneken. Mindig a célom az volt, hogy én milyen időket kell, hogy ússzak ahhoz, hogy a világ legjobbjai között legyek. Ugye az edzőtáborok során, az edzések során de mindig szintüdők voltak, megadva, nagyon szigorúan vették ezt az edzők, az én edzőm is, és hogyha nem teljesítettem, akkor ismétlések voltak, büntetések voltak, tehát ilyen formában úgy nem azon gondolkozunk, hogy na, egy valakit le kell győzni, hanem magunkat kell legyőzni, a saját ideinket kell megjavítani, és akkor biztos, hogy ott leszünk elől. Nekem nem csak Egér volt az ellenfelem, hanem a világban nagyon sok olyan úszó volt, aki közel időt tudtak úszni, úgyhogy mindenki nyerni akart ilyen formában. Én nagyon-nagyon örültem mindig az ezüstérmemnek.
Az 1992-es barcelonai olimpián 100 méter háton szerzett ezüstérem a pályafutása csúcsa. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen, két-két amerikai és ausztrál versenyző végzett.
Igen, úgy gondolom, hogy minden sportolónak, hogyha célokat megfogalmazza, természetesen a nagy nemzetközi kiemelt eseményeken ott kell lenni, Európa-bajnokságon, világbajnokságra ki kell jutni, de egy sportolónak a pályafutása legfontosabb állomása szerintem az olimpia. Ugye azt 4 évente rendezik, mindenki arra készül, tehát ilyen 4 éves ciklusokban gondolkodnak a sportolók, úgyhogy ezért is volt nagyon nagy nehézsége a sportolóknak, a mostaniaknak, hogy a tokiói olimpiát eltolták 1 évvel, mert azért az a felkészülés az mindenféleképpen 4 éves ciklusban gondolkodik. Tudjuk azt, hogy hány évesek leszünk akkor, tudjuk azt, hogy milyen nagy állomások vannak közötte, mit kell ahhoz elérni, hogy majd az olimpián is ott tudjunk lenni. Tehát igen, az olimpia az, ami meghatározza a sportoló életét, nekem is ez volt, és azt gondolom, hogy igen, ez volt a pályafutásom legfontosabb állomása.
Mi az, ami emlékképként megmaradt, amikor becsapott a célba, vagy amikor áll a dobogón, Egerszegi Krisztina mellett, mi maradt meg?
Minden. Még az is megmaradt, hogy a 100 méter hát előtt bent vagyunk a korrumban, és várjuk, hogy mehessünk, és előttünk volt egy 100 méter gyors, ahol óvtak, csúszott a mi versenyszámunk, és ugye Egérrel ott voltunk, bemelegítettünk, tehát minden olyankor percre pontosan meg van határozva, hogy nem lehet csúszni, mert a fizikálisan az izmok, azok úgy vannak felkészítve, hogy igen, akkor x óra, 5 perckor be kell ugrani, és ki van teljesen élesedve minden, és egy 20 percet csúszott a mi versenyszámunk. Pont arra gondoltam, hogy ha nekem ez rossz, ez mindenkinek rossz, úgyhogy ezeken túl kellett legyünk. Mi így mentünk ki a 100 méteres hátúszásra akkor. Ilyen formában még ez is ott van így az emlékezetemben. Természetesen nagyon sok magyar szurkolót hallhattunk a lelátásra, meg utána nagyon sok gratuláció volt, és nagyon-nagyon emlékezetes úgy az a óra, ami alatt ezek történtek.
Tulajdonképpen nagyon hamar véget ért a pályafutása, hiszen 1992-ben 18 évesen vége lett. Ennek a vesegyulladása volt az oka?
Igen, elsősorban, ugye, ahogy említettem, nagyon-nagyon hideg közegben készültem fel és versenyeztem. Ugye egy fiatal lánynak ez nagyon meghatározó, hogyha egyszer felfázik, akkor az mindig visszajön, és én sorozatban így készültem, hogy fel voltam fázva, hiába orvosok próbáltak kigyógyítani, nem nagyon sikerült, és hát ez a közegnek köszönhető. Pont ilyen formában szerencsém is volt, hiszen hazajöttem az olimpiáról, és 2 hétre rá vesegyulladást kaptam, és akkor mondták, hogy igazából ennek olyan komoly következményei lehetnek a jövőre nézve, hogy el kell gondolkodjak azon, hogy mi a fontosabb. Igazából én akkor már voltam ugye olimpián, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, azt is tudtam, hogy milyen céljaim vannak a továbbiakban, hogy mi szeretnék lenni, és igazából azt mondtam, hogy jó, akkor én most itt befejezem az úszást, és más felé fogok fordulni, és azokban is mindent meg fogok tenni, hogy ott legyek, hogy mindenki meg tudjak segíteni.
Szinte felsorolni is nehéz egyébként, hogy egyrészt mennyi diplomát szerzett, illetve mennyi sportvezetői állásban volt, de mire a legbüszkébb? Ugye nagyon adja magát, hogy erre a kérdésre az a válasz érkezzen, hogy a sportállamtitkárságra, de például a Magyar Úszószövetség főtitkáraként is azért beleívódott az emberek emlékezetébe.
Igen, nagyon szeretem azt, és a gyermekeimnek is mindig azt mondom, hogy úgy tegyenek valamit, hogy az teljes egész legyen. És nem kell 5 felé menni, mindig egyért, de az legyen olyan, hogy az hiteles legyen, és abba ők nagyon jók legyenek. Valószínű, hogy én is így éltem mindig minden évemet, hogyha így visszanézzük, hogy igen, felkészülve az adott feladatokra, de mindig a sportban maradjak. Így jött az, hogy igen, elvégeztem a testnevelési egyetemen, hogy szakedzői képesítést azért szerezzek, hiszen az úszás az mindig a része volt az életemnek, és utána a jogi egyetemre mentem. Azt is ugye elvégeztem, nagyon szerettem, tehát minden évét a tanulásnak, és azt is tudtam, hogy szakosodni fogok, tehát a sportjogi szakjogász képzést el kell végeznem, hiszen ettől leszek tényleg a sportban hitelesebb. Ehhez ugye az egészségügyi jog területe is fontos volt, azt is el tudtam végezni, és még kutatást is tudtam folytatni, PhD kutatásomat a sportsérültek jogaiból szereztem meg, és ez is nagyon fontos volt ahhoz, hogy akár egyetemen tudjak tanítani olyan területen, amihez lehet, hogy nem sokan értenek. És emellett ugye a sport területén belül nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza a Magyar Úszó Szövetség főtitkári pozíciójára, hiszen ott is 5 évet tudtam dolgozni. Soha nem volt könnyű feladatunk, ugye mindig jöttek azok a igények, amit ki kellett szolgálni, és ténylegesen olyan típusba tartozhatom, aki mindig meg szeretné oldani a problémákat, és hogyan kell megoldani a problémákat. Tehát soha nem az, hogy ez nem lehet, olyan nem is fordulhatott elő, hogy jön egy kérés, és azt elutasítsam. De ugye utána felkérés kaptam a sportért felelős államtitkári pozícióra. Itt 7 évet voltam. 7 év azért nagyon-nagyon sok idő arra, hogy mindenbe úgymond ténylegesen otthont lássak, és azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan akár sportvezető, sportoló vagy sportszakember, hogy fordult hozzám valamivel, és azt ne próbáltam volna megoldani. Nagyon jó érzéssel gondolok így vissza minden egyes területre, amiben dolgoztam, nagyon-nagyon sok mindenben lehettem és vehettem részt.
Mit csinál manapság, illetve mi maradt ebből a sok mindenből?
Ugye egy nagyon fontos területen vagyok, mivel én Nyíregyházán születtem, ott nőttem fel, ott éltem, ott tanultam, ott született az első gyermekem is. Nyíregyházi országgyűlési képviselő vagyok, egyéni körzetet nyertem meg, immár a 2. ciklusomban vagyok bent a parlamenti képviselőként, és ezen belül kormánybiztosa vagyok Észak-Kelet Magyarországnak a gazdaságfejlesztési területen, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon tág feladat, hiszen minden fejlesztés, minden beruházás, minden, ami az adott térség, vagy település, vagy zónát érinti, az rajtunk keresztül tud menni, és tudom itt is segíteni az ott élőket. Ezzel is erősíteni tudom, úgymond akár a nyíregyházi képviselőségemben az ott élőknek az életét, és segíteni tudom minden téren őket.
Mennyire követi az úszók versenyeit, az úszók eredményét manapság?
Természetesen nagyon, így is tudom mondani. Kapcsolatban vagyok Vladár Sándor elnök úrral, de a sportolókkal is nagyon sokan keresnek meg, edzők is, hogyha valamilyen problémájuk van, akkor hogyan tudunk segíteni. Ilyen formában kapcsolatban vagyok a sportért felelős államtitkárral is, Schmidt Ádámmal, aki tényleg egy nagyon jó szakember. Ugye én ügyvéd is vagyok, sport területén, sportjogi szakjogászként. Ebben ugyan most nem tevékenykedhetem, ugye, mert parlamenti képviselőként ez összeférhetetlen lenne, de ez is egy nagyon olyan terület, ami a jövőbeni céljaim között ott szerepel, hogy majd visszatérek az ügyvédi pályára is. De azt gondolom, hogy most itt van a feladatom, és ezen belül az úszás mindig az életem része lesz, és segíteni fogom a benne élőket, de ilyen formában más sportágak is megkeresnek még a mai napig is, és próbálok nekik tanácsokat adni. Nagyon örülök annak, hogy az úszás ennyire sikeres tudott maradni, és nagyon sok tehetségünk van, akár a medencés sportágban, akár a nyílt vízieket, hogyha nézzük. Ugye nagyon sok fiatal van, akik már abban a programban tudtak felnőni, amit el tudtunk indítani. Ugye 2011-től vannak a TAOS látvány csapatsportágak, 2013-tól vannak a kiemelt sportág fejlesztés kapcsán a támogatási rendszerek. Nagyon sok olyan fejlesztés, fejlődés indult el a sportágakban, aminek már az eredménye, azok már itt vannak körünkben, hiszen itt vannak azok a gyümölcsök, úgymond, amiket láthatunk a sikerekben a sportolóktól, és ez az úszás sportágban is kifejezetten megmutatkozik.
És hogyan tudna mondjuk segíteni az olimpiai és világbajnok Milák Kristófnak, ha netán fölhívná önt, hogy hogyan találjon motivációt, illetve mit tudna mondani a szövetségvezetőinek, mert ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy van egy úszózseni, de közben pedig ez az úszózseni hát nagyon nehezen szánja rá magát, hogy vízbe menjen.
Kristóffal én nagyon jó kapcsolatban vagyok, az edzőivel is, a sportági vezetőkkel is, nagyon sokat beszélgetek minden oldalról. Én egy nagyon empatikus személynek érzem magam, aki bele tudja gondolni az adott illetőnek a helyzetébe. Kristóf zseniális ember, fantasztikus sportoló, olyan adottságokkal, amiből akár évszázadban is egy néhány tud születni. Nekünk sportvezetőknek az a feladatunk, hogy mindent teljesítsünk, amilyen igényei vannak. Na most az ő helyzete most nagyon-nagyon egyedi, bár hallhattuk, hogy azért nagyon sok sportoló nyilatkozta már, akár külföldiek is, hogy voltak hasonló helyzetben. Ilyenkor is ott kell lenni egy sportoló mellett, támogatásról kell biztosítani, nem csak akkor kell mellette lenni, amikor hozza a sikereket, és arra büszkének lenni, hanem bizony akkor is, amikor valamilyen baja van egy sportolónak, akár sérült, akár mentális problémája van, ott kell lenni mellette, és támogatásról kell biztosítani. Én szerintem még nincs késő arra, hogy ő visszatérjen, hogyha mi sportvezetőként tényleg nyújtjuk a kezünket, minden szakember ott van mellette, és nyújtja a kezét, a segítő támogatást, akkor biztosak lehetünk benne, hogy amikor eljön az adott verseny, amire ugye most készülnie kell, akkor nyugodtan azt mondhatjuk, hogy mi mindent tőlünk tehetőt megadtunk. Tehát ilyenkor nem lehet negatív hatásokkal körbevenni, hanem pontosan be kell neki mutatni azt a célt, ugye, amit ő a legjobban tud, de még jobban fókuszálni kell rá, hogy tessék, ezt tudod elérni, így lehetsz, úgymond most is a halhatatlanok között van, de te lehetsz a világ legjobbja, és igen, ez egy hullámvölgy, ebből ki kell őt hozni. Hogyha én beszélnék most a Kristóffal, biztos, hogy nagyon hosszadalmas beszélgetésem lenne vele. Nagyon szívesen állok bármikor erre készen. Én is minden támogatásomról tudom biztosítani őt.
Az olimpiai világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szabó Tündét, a Magyar Úszó Szövetség korábbi főtitkárát, volt sportért felelős államtitkár hallották. Mára véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.